Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatjuk Lukács evangéliumának tanulmányozását. A 22. fejezetnél tartunk, a 39. verset olvasom. Ezután kiment, és szokása szerint elindult az olajfák hegyére. A tanítványok is elkísérték. Az étkezés után, ugye, ami az utolsó vacsora volt, azzal foglalkoztunk legutóbb, annak ellenére, hogy tudta, hogy el fogják árulni, Jézus elindult, és a tanítványok követték. Átment a Kidron völgyön, ezt János evangéliumából tudjuk, az olajfák hegyére. Szokásához híven így Júdás meg tudta őt találni. A húsvét ünnepén az zarándokoknak Jeruzsálem városának területén kellett maradniuk, amelynek határai közé Betfagé is tartozott. A 40. vers így hangzik: amikor odaért, kérte őket, imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. A hely Lukács evangéliumában nincs megnevezve, de a többi evangéliumban egy Getsemáné nevű kert szerepel, ezt Máténál, Márknál és Jánosnál is szerepel. A hagyományos helyszínt ma a Nemzetek temploma jelöli, amelyet egy korábbi 4. századi templom romjaira építettek. Az első jelenet Jézus tanítványainak szóló szavai keretezik: imádkozzatok, hogy ne essetek kísértésbe, vagy ne kerüljetek kísértésbe. Ez az utasítás Lukács evangéliumában szereplő úrimájának utolsó kérésére emlékeztet: ne vigy minket kísértésbe. Valóban ez az ima most különösen sürgető lesz, mivel továbbra is megpróbáltatásokkal kell szembenézniük. Következő két verset olvasom, aztán odébb ment úgy egy kőhajításnyira, és térdre borulva imádkozott: Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied. Hasonlóan az Úr imájához Jézus is imádkozott, amikor az Atyához fordult. Imádságának részletei, hogy egy kődobásnyira visszavonult és térdre borult, visszaköszönnek István vértanúságánál, aki térdre borulva imádkozott, miközben kövekkel dobálták. Az apostolok cselekedetei 7. fejezetében olvashatunk erről. Sőt, Jézus ragaszkodása ahhoz, hogy az Atya akarata teljesüljön, visszhangzik az apostolok cselekedeteiben, amikor egy csoport tanítvány felismeri Pál hasonló elhatározását, hogy az Úr akarata teljesüljön. Ez majd a Abcsel 21. fejezetében van. Jézus szenvedését és halálát vértanúságként mutatja be a régi prófétákéhoz hasonlóan, és példaképként a saját tanítványai számára. Jézus halála azonban még egy lépéssel tovább megy, mert áldozati jellegű. Ez a kehely, amelyet Isten ad neki, az új szövetség áldozata az ő vérében, amelyet halála során ki fog ontani. Erről a Katolikus Egyház katekizmusának 612. pontjában olvashatunk bővebben. És egy kis kitérő most a Jézus emberi, illetve isteni akaratáról. A 3. konstantinápolyi zsinat, amelyik 681-ben lett megtartva, azt tanította, hogy Jézus két természetének, az isteni és az emberi természetnek köszönhetően Jézusban két akarat, az isteni és az emberi akarat létezett, és az emberi akarat az isteni akaratnak megfelelően cselekedett. Emberi akarata engedelmes, nem áll ellen és nem ellenzi, hanem aláveti magát isteni és mindenható akaratának. Ez idézett volt a zsinat tanításából. Emberi akaratával Jézus gyakorolja emberi szabadságát, hogy engedelmeskedjen az isteni akaratnak. A zsinat így megerősítette Szent Maximus hitvalló tanítását, aki Jézus imájának szavaiból: ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. Ez a 42. vers, amit az előbb olvastam, gyakorlati tanulságot von le a keresztények számára: az isteni akarat tökéletes teljesítésével tegyük félre a saját akaratunkat, írta Szent Maximus hitvalló. 16. Benedek pápa ezeket a tanításokat kommentálva hasonlóan alkalmazza az isteni akarat, ahogyan Isten teremtette, elnézést, az emberi akarat, ahogyan Isten teremtette, az isteni akaratnak van alárendelve. Más szavakkal, az emberek akkor élnek el, érnek el beteljesülést, ha Isten akaratát teljesítik. A bűn azonban ellentétet hozott Isten akaratával, így Isten akaratának való engedelmességet a szabadságunk fenyegetéseként éljük meg. Imádságával Jézus legyőzte ezt az ellentétet, és átalakította az emberiség ellenállását. Így most mindannyian jelen vagyunk a fiú engedelmességében. Jézussal való egyesülésünkkel Isten akaratának való engedelmesség számunkra is lehetségessé válik. 43. és 44. versek: megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Ez a két vers, a 43. 44. versek, amelyeket a katolikus egyház kanonikusnak, tehát Istentől sugalmazottnak fogad el, megtalálhatóak néhány legrégebbi kéziratban, 4.-5. századból származóakban, de sok másban, köztük néhányban a 3. századbeliek közül hiányzik. És hát a tudósok megosztottak abban a kérdésben, hogy ezek eredetileg Lukács evangéliumában szerepeltek-e, vagy később egy ősi hagyomány alapján kerültek bele. Szent Justinus vértanú azonban a 2. század közepén utal erre a szakaszra, és azt mondja, hogy az evangéliumokból, valószínűleg Lukács evangéliumából származik. A versekben több Lukácsra jellemző kifejezés is található. Ezek és más okok miatt sok neves tudós érvel mellettük. Lehet, hogy a verseket szándékosan hagyták ki a kéziratokból, mert attól tartottak, hogy csorbítják Jézus istenségét. Amikor Jézus imádkozott, egy angyal jött, hogy megerősítse őt. Hasonlóan jelenik meg egy angyal Pálnak is az apostolok cselekedetei 27. fejezetében. A párhuzam Jézus és Pál között a Lukács evangéliumában, illetve az apostolok cselekedeteiben szintén arra utal, hogy a vitatott versek eredetiek. Az angyal megjelenik neki, hogy megerősítse őt küldetésének döntő pillanataiban, közvetlenül szenvedése előtt, ahogyan a mennyből jövő hang is tette azt, amikor megkeresztelkedett, és nyilvános szolgálata megkezdődött. És ahogyan a hasonló hang is tette azt, amikor színében elváltozott közvetlenül jeruzsálemi útja előtt. Ezen két alkalmon Jézus imádkozott, ahogyan itt is. Ezen próba során Jézus agonizál, ami gyötrelmet vagy szenvedést jelent, bár egyesek inkább a küzdelem értelemben fordítják vagy értelmezik. Olyan buzgón imádkozik tovább, hogy verejtéke vércseppekként hullik le. Ezt a kifejezést gyakran átvitt értelemben heves izzadásként értelmezik, de mások rámutatnak arra ritka orvosi állapotra, amely az ókori világban ismert volt, és amelyben a verejték vérrel keveredett. A próba, amelyen Jézus itt átmegy, emlékeztet arra, hogy a gonosz korában hogyan tette próbára. A megkísértéskor a 4. fejezetben ott Jézus bebizonyította, hogy ő az új Ádám, ellentétben az első Ádámmal, aki engedett a kísértésnek. Ádám engedetlensége miatt büntetést kapott, és kénytelen volt a verítékével, az izzadsága által megélni. Itt Jézus annak ellenére, hogy ez az intenzív élmény verejtékezéssel jár, engedelmes marad. A következő két vers, 45. és 46. versek: aztán abba hagyta az imát, és visszament a tanítványokhoz. Azok közben elaludtak bánatukban. Rájuk szólt: miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. Az imádság és az angyal által megerősítve Jézus felkelt. Itt ez a szövegben az az ige szerepel, amit használ a halálból való feltámadásra is. később Lukács, ami arra utal, hogy győztesen került ki ebből a próbatételből, és készen áll a ráváró szenvedésekre. Ezzel szemben a tanítványok, akik bánatukban elaludtak, vagy a bánatuk elvette az erejüket, ők alszanak, ahogyan a három tanítvány is a színeváltozáskor. Ehelyett nekik is fel kellene kelniük Jézushoz hasonlóan. Jézus feltámadása után Péter és az Emmauszi tanítványok pontosan ezt fogják tenni a hitük útján. Itt Jézus ismételt imádkozásra való buzdítása ellenére nem állnak készen a kibontakozó próbatételre. A következő két vers, mielőtt még befejezte volna szavait, egy csapat érkezett. Júdás vezette, egy a 12 közül. Jézushoz közeledett, hogy megcsókolja. Jézus megkérdezte: Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Még beszél, amikor Júdás és az ő általa vezetett tömeg közeledik. Ebben a letartóztatási jelenetben, akár csak az utolsó vacsoránál, Jézus elárulása különösen súlyosnak tűnik, nem csak azért, mert Júdás a 12 apostol egyike, hanem azért is, mert megcsúfolja a barátság jeleit, mint például az asztali közösséget és a csókot. Tovább olvasom a következő három verset. Amikor a tanítványok látták, hogy mi készül, megkérdezték: Uram, kardot ráncsunk ellenük? Egyikük mindjárt le is sújtott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. De Jézus így szólt: hagyjátok, elég. Aztán megérintette a szolga fülét, és meggyógyította. Látva, hogy Jézust hamarosan letartóztatják, a tanítványai megkérdezik tőle, hogy használhatják-e a kardot. Válaszra sem várva, egyikük levágja a főpap szolgájának jobb fülét. János evangéliumából tudjuk, hogy ez a két személy Péter, illetve Malkusz volt. Jézus válaszul, helyrehozza a kárt, meggyógyítja a levágott fület. Szavai: hagyjátok, elég, véget vetnek az erőszaknak, és lehetővé teszik, hogy Isten terve Jézus letartóztatásán keresztül megvalósuljon. Következő két vers: az ellene kivonult főpapoknak, a templomőrség tiszteinek és a véneknek pedig ezt mondta: mint rabló ellen úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal. Amikor naponta ott voltam a templomban veletek, nem vetettetek rám kezet, de ez a ti órátok, a sötétség hatalmái. A Júdást kísérő tömegben levők, most már azonosíthatók főpapokként, templomi őrök és a vének, vagyis sokan azok közül, akik Jézus letartóztatását tervezték. Jézus szemrehányást tesz nekik, amiért rablóként kezelik, beteljesítve ezzel korábban említett ige helyet, a saját jövendőlését, pedig ő minden nap velük volt a templom területén és tanított. Amit tesznek, az az ördög műve. Idejük a sötétség hatalmához kapcsolódik. Jézus szenvedései révén azonban követői megszabadulnak a sötétség hatalmából, ahogy a Kolosszei levélben olvashatjuk Szent Pál apostol szavait. Az 54. vers következik: elfogták és a főpap házába vitték. Péter messziről követte. Az olajfák hegyén levő kertből Jézust a főpap házába viszik. A 20. századi Szent Péter templom Galikantuban, ami a kakas énekelt jelent, emlékeztet arra az eseményre, de a főpap házának tényleges helye vitatott. A legtöbb tudós más helyszíneket tart valószínűbbnek. Kajafás volt a hivatalban levő főpap, bár apósa Annás, a korábbi főpap, továbbra is befolyásos maradt. Péter követi Jézust valószínűleg felkészülve a legrosszabbra, bár távol marad, mint a tanítványok a keresztnél. Az 55. verstől a 60-ig olvasom: az udvar közepén tüzet raktak, és körbeülték. Péter is közéjük ült. Egy szolgáló meglátta, hogy ott ül a tűznél. Szemügyre vette, aztán megjegyezte: ez is vele volt. De tagadta: asszony, nem is ismerem. Nem sokkal ezután egy másik vette észre, te is közéjük tartozol, szólt neki. Péter tiltakozott, ember, nem tartozom. Alig telt el egy óra, más valaki bizonygatta, de igen, ez is vele volt, hiszen galileai. Ember, tagadta újra Péter, nem tudom, mit beszélsz. Még ki sem mondta, már is megszólalt a kakas. Jézus és fogvatartói egy pillanatra háttérbe szorulnak, mivel a történet Péterre összpontosít, aki csatlakozott egy csoporthoz, amely az udvar közepén egy tűz körül ül. Péter azonban nem maradhat észrevétlen, mivel minden szem rászegeződik. Először egy bámuló szobalány, majd valaki más is meglátta, és felismerte, hogy ő is Jézus követője. Az apostolok cselekedetei 4. fejezetében Pétert Jánossal együtt hasonlóképpen felismerik azok közül, akik Jézussal voltak. Ott már nem tagadja meg őt, hanem bátran vallja meg. Egy másik személy esetében Pétert a galileai akcentusa árulta el. A megjegyzésekkel szembesülve minden alkalommal tagadta, hogy bármi köze lenne Jézushoz. A 3. tagadás után a kakas megszólalt, ezzel beteljesítve Jézus proféciáját. Következő 2 vers, az Úr megfordult és rátekintett Péterre. Péternek eszébe jutott, mit mondott neki az Úr. Mielőtt ma megszólal a kakas, 3-szor megtagadsz. Kiment és keserves sírásra fakadt. Pontosan abban a pillanatban Jézus véletlenül ott állt, ahol láthatták. Megfordult, ránézett Péterre, és Péter eszébe jutottak Jézus szavai, hogy meg fogja őt tagadni. Jézus szavainak emlékezete mindig nagyobb megértéshez vezet. Ráadásul Jézust itt 2-szer is Úrnak nevezik, ahogy Péter is nevezte őt, nem csak amikor a tagadások előre meglettek jövendőlve, hanem akkor is, amikor tudatába volt annak, hogy bűnös ember. És amikor Jézus a hűségről beszélt neki a 12. fejezetben. Rádöbbenve, hogy bűnös ember, aki nem volt hűséges Urához, Péter kiment keservesen sírni. Talán Jézus másik szavaira is emlékezve, aki mások előtt tagad meg engem, azt Isten angyalai előtt is megtagadják. Amikor azonban Jézus Péter felé fordult, Jézus imádsága miatt újjá élett a remény, hogy Péter is megtér és bűnbánatot tart, ahogy nemrég a 32. versben olvashattuk. Valóban Péternek az a bűne, hogy egy nap alatt 3-szor vétkezett Jézus ellen, több mint ellensúlyozva van Jézus ajánlatával, hogy 7-szeresen megbocsát azoknak, akik megtérnek, akik bocsánatot kérnek. Később Péter így fog prédikálni másoknak, hogy bűnbánatot kell tartsanak, és meg kell térjenek, vissza kell térjenek Istenhez. Ezt majd az apostolok cselekedeteiben. Az emberek, akik őrizték, csúfot űztek belőle és bántalmazták. Befötték a fejét és kérdezgették, találd el, kiütött meg, és mindenféle szitkokat szórtak rá. Péter távozásával a figyelem ismét Jézusra irányul. Míg a többi evangéliumban az szerepel, hogy éjszaka a főpap kihallgatta őt, ezt mind a 3 másik evangéliumban, Lukács itt csak azt meséli el, hogy őrzői bántalmazták. Gúnyolták őt, beteljesítve ezzel a szenvedéséről szóló jövendőlését, és előrevetítve a jövő eseményeit. Emellett sok más sértést is mondtak neki. Ezen kívül fizikai bántalmazásnak is kitéve volt. Megverték őt. Később majd a tanítványok is hasonló bánásmódban részesülnek. Olvassuk majd az apostolok cselekedeteiben több helyen. Pontosan azt tették vele, amit a példabeszédben a gonosz szőlőművesek tettek a szolgákkal, vagyis a prófétákkal. Valóban Jézus prófétai hírnevét gúnyolva, bár azt éppen a Júdásról és Péterről szóló pontos proféciái igazolták, bekötötték a szemét és megkérték, hogy prófétálja meg, hogy kiütötte meg. Akaratlanul is beteljesítik azt, amit ő korábban szenvedéséről megmondott előre. A 66. vers, mihelyt megvíratt, összegyűltek a népvénei, a főpapok meg az írástudók, és tanácsuk elé állították. Amikor eljött a nap, Jézust kihallgatásra vitték a jeruzsálemi zsidó bírói testület elé, azaz a főpapokból és írástudókból álló vének tanácsába, amelyet Sanhedrinnek is neveztek. Következő három vers. Ha te vagy a messiás, szólították fel, mondd meg nekünk. Így válaszolt rá, ha megmondom is, nem hiszitek el. Ha pedig kérdezlek benneteket, nem feleltek. De az emberfia mostantól fogva Isten hatalmának jobbján fog ülni. A vezetők, akik tudni akarták, hogy Jézus ki is valójában, két kérdést tettek fel neki. Először, hogy ő-e a messiás. Az angyal először a pásztoroknak jelentette be, hogy ő a messiás az evangélium második fejezetében. Majd Péter is a tanítványok előtt vallotta őt messiásnak a 9. fejezetben. Sőt, amikor a templomban tanított Jézus Dávid fiáról szóló kérdésben a messiásra utalt, ez a 20. fejezetben olvasható. Jézus korábbi tapasztalata azonban, amikor a zsidó vezetőkkel a hatalomról vitatkozott, arra utal, hogy ők nem fognak hinni neki, és nem fognak válaszolni, ha kérdez tőlük, ez a 20. fejezetben történik meg. Ennek ellenére Jézus megválaszolja a kérdést, és értelmezi nekik a címet. Ettől fogva az emberfia Isten hatalmának jobbján ül majd. A hangsúly itt nem a második eljövetelén van, Isten jobbjáról, hanem inkább a halála és feltámadása után bekövetkező Isten jobbjához való felmagasztalására utal, melyre Péter és az apostolok, valamint István is számítottak. Máté és Márk evangéliumában a szereplő tárgyalás részletei, például hamis tanúk és az a vád, hogy Jézus elpusztítja a templomot itt Lukácsnál nem szerepelnek, de István vértanúságának leírásában majd megjelennek újra ezek az apostolok cselekedetei 6. fejezetben. A jobbján ülni kifejezés Jézus által korábban idézett Zsoltárból származik, a 110-ből. Az emberfia cím pedig Dániel proféciájára utal, amelyben az Isten, egy Isten emberi alak örök uralmat kap. Dániel proféta 7. fejezetében. Ezekkel a bibliai utalásokkal Jézus kijelenti, hogy ő egy messiás király, aki isteni identitással rendelkezik. Végül a két utolsó vers a fejezetből erre egyszerre közbevágtak. Tehát te vagy az Isten fia? Ő pedig ezt mondta nekik, ti mondjátok, hogy én vagyok. Mi szükségünk van még tanukra, mondták erre, magunk hallottuk a saját szájából. Mindez nem marad rejtve azok elől, akik kihallgatják őt, és ezért egy második kérdéssel folytatják, akkor te vagy az Isten fia? Ismét egy angyal volt az, aki ezt a címet először kijelentette az első fejezetben, és a mennyből jövő hang megerősítette azt Jézus szolgálatának kulcsfontosságú pillanataiban. Jézus válaszként közvetve megerősíti, te mondod, hogy az vagyok. Számukra nyilvánvaló, hogy Jézus ismét isteni státuszt követel magának, tehát úgy gondolják, nincs szükség további tanúvallomásokra, hogy Isten káromlással vádolják, mivel saját szájából hallották. Most már átadhatják a római helytartónak, ahogyan azt remélték. Itt véget is ér a 22. fejezet, és a 23-kal folytatjuk majd legközelebb. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!